Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. március 11-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Mindig örülünk annak, ha az emberek szívesen hallgatják az Úr szavát. Amíg az ajtók még nyitva vannak, addig hálásak vagyunk Istennek. Már most mégis vannak némelyek közöttünk, akik azt gondolják, hogy tartozom nekik egy válasszal. Nos, nem igazán így van. Nem akartam nekik választ adni, mert nem tartozom senkinek válasszal. És mégis, hogy udvarias legyes, mégis szeretném megtenni. Az újságrovatokra gondolok, arra a kis újságrovatra, amelynek mégis nagy hatása volt. De furcsa módon csak a hívők körében. Mindenki más mindig mindent helyesen megért, csak a hívők egy része nem érti meg a lényeget. Ezek érdekében hadd mondjam el a következőt. Soha nem ültem egy Gamáliel lábánál. Soha nem ültem egy órát, sem egy ember lábánál, egy bibliaiskolában, vagy egy egyetemen. Mindössze csak lehetőséget kaptam arra, hogy előadjam, vagy bemutassam azt, amit írásban összefoglaltam, az Isten zsinata és a kereszténység tegnap és ma című kiadványokban, valamint az Isten terve az emberiséggel című brosurában, minden, ami ezekben az íratokban le van írva, az volt az alapja annak, ami a minősítésnek vagy megítélésnek, amit később kaptam. Nem lett elém terjesztve egyetlen olyan téma sem, amivel foglalkoznom kellett volna. Én választottam a fenti témákat, én magam írtam azokat. És úgy gondolom, hogy jogom van ahhoz, hogy a legmagasabb szinten bemutassam és megismertessem az igazságot. Az meg lehet, hogy nem egészen értjük meg a dolgot. De ha ti, vagy néhány mások az én helyemben lennétek, talán jobban megértenétek. Hányszor kell hatóságokkal együtt dolgozni? Hányszor kell most, amikor májusban Kinshasába mentem, ahol a kormányhoz kell menni olyan helyekre, ahol egyszerűen meg kell nevezni a dolgokat, mert megint bezárták az ajtókat, és a testvérek nem tudnak összegyűlni. Ez egy kulcs, egy földi, fizikai kulcs, nem a mennyei kulcsról van szó, az megint egy másfajta kulcs. Hiszen az Úr azt mondta Péternek, neked fogom adni a mennyek országának kulcsát. Az egy egészen más kulcs. Ez a kinyilatkoztatás kulcsa, hogy hozzáférjünk ahhoz, amit Isten mondani akar nekünk. De ahhoz, hogy hozzáférjünk bizonyos dolgokhoz, mondjuk itt a földön, hogy nyitott ajtókat kapjunk valahol. Néha más dolgok is nagyon hasznosak, és még helyén valóak is. Azt gondoltam magamban, hogy mindenki örülni fog velem együtt, és meg is lettem kérdezve, hogy vajon történt-e itt valami nagy ünneplés. És most azt kell megállapítanom, hogy egyesek között nagy volt a búskomorság, és semmilyen ünneplés nem volt. És persze ez csak egy kis víz volt a tűzben. Szeretnék nektek mutatni egy fényképet, amelyen Branham testvér kifordított gallérral prédikál. Ugyanaz a Branham testvér, aki előzőleg annyira ellene beszélt, bement az öltözőbe, ugyanabban a bombai templomban, amelyben én is prédikáltam, és át kellett volna öltöznöm, mégpedig egy anglikán templomban, és a plébános azt mondja nekem, itt van az öltöny, válts, és átnyújtotta nekem a felfordított galléros köpenyt. Én pedig csak annyit mondtam neki, kérem, hagyj engem most ezzel egyedül. És amikor kiment, visszatettem a köntöst a szekrénybe, ahonnan ő kivette előzőleg. És ő azt mondja, majd hívlak, ha kész vagy. Azt mondtam örömmel. És amikor előhívott, ugyanúgy voltam felöltözve, mint előzőleg, csak a tallárom és a gallérom nélkül. De Branham testvér is fel lett szólítva, és ő felvette a köntöst és a kifordított gallért és a felhajtott gallért. Akár magas is lehetett volna, mint én, és azt mondhatta volna, maradok, ami vagyok. De emlékezzünk csak meg Pálra, aki azt mondhatta, lehetőleg minden embernek minden évé lettem, hogy minél többeket vezessek az Úrhoz. Nos, ez is hozzá tartozik, és nem tudjuk, hogy mire való az egész. 2 évvel ezelőtt már a szívemben éreztem ezt a késztetést. Vajon Istentől jött? Köszönöm. Vagy mégsem Istentől jött? Sajnálom. Még eddig nem ártott nekem. És remélem, hogy a jövőben is így lesz. Ebben megismétlem magam. Pálhoz hasonlóan nekem semmit sem kell hátra hagynom, amit valahol megtanultam. Semmit sem tanultam valamilyen emberek lábainál. És ezért nem is kell semmit magam mögött hagynom. De sok mindent tanultam az Úr lábainál, és ezt szeretném másokkal is megosztani. Testvérek és testvérnők, talán beképzelhetünk valamit a nem tudásunkról. És Branham testvér nagyon szenvedett a képzettség hiánya miatt. Branham testvér szenvedett amiatt, hogy csak néhány éves iskolai végzettsége volt. Nagyon szenvedett valóban ez alatt. Egy közvetlen komplexusa volt tőle. És földi fizikailag szempontból nekünk is komplexusunk lehetnek, valamennyiünknek, akik itt ülünk. Ezért annál inkább megörvendeztetett, hogy ilyen jól sikerült nekem a dolgozat. Nektek pedig velem együtt kellene örülnötök, és nem kellene megengedjétek, hogy bármilyen keserűség is felmerülne a szívetekben, mert ez nem fog segíteni semmit. Ez tényleg nem segít. Ellenkezőleg ezáltal csak ártunk magunknak. Ha mindannyian tudnátok, hogy mennyi hivatalos útot kellett megtennem, és mennyi erőfeszítésembe került annak biztosítása, hogy egyáltalán létezni tudjunk itt, amikor én már nem leszek majd itt, akkor rá fogtok jönni, hogy mennyi erőfeszítéssel járt minden. Németországban nem létezik ehhez hasonló, mint mi, ami itt vagyunk. Nem vagyunk sem köztörvényes részvénytársaság, nem vagyunk bejegyzett egyesület sem, nem vagyunk alapítvány, nem vagyunk semmi a törvény előtt. De egy olyan státusunk van mégis, mintha mindezek lennénk, pedig nem vagyunk igazán. Isten megengedte, hogy az emberek szemében kegyelmet találjunk. Talán van még egy feladatunk, amit teljesítenünk kell. Talán beigazolódik, hogy egy napon az egész világot el kell érnünk, és valóban úgy lesz, ahogy 2 évvel ezelőtt ott voltam a londoni megbeszélésen, ahol a pólus fölé indítandó műholdakról beszélgettünk, hogy elérjük az egész emberiséget, az egész nagy világot. Mit tudunk mi már? Én magam sem tudom. Megfoghatnám magam a füleimnél fogva, és azt mondhatnám, mit műveltél. Mások is megtehetik, de hagyjuk nyugodtan úgy, ahogy van. Nem az emberi bölcsesség magasztos szavaival hozakodom én elő. És tényleg azt mondom nektek, hogy ezek az emberek ilyet még nem hallottak. És egy ilyen esettel még nem is kellett tüzetesebben foglalkozzanak. Valahogy egy kivételes eset vagyok. De mit tehetek én ez ügyben? Már jó 30 évvel ezelőtt bibliaiskolába kellett volna járnom. Visszautasítottam, mert belsőleg nem vállalhattam. Alapvetően még prédikátornak sem nevezhetem magam, mert soha nem voltam felavatva annak. Ellenben az egész világon prédikáltam. Igen, mit évő legyek? Én nem rendelkezem bibliaiskolával. Persze belülről láttam már ezeket a helyiségeket, de soha nem töltöttem ott 24 óránál többet. Mindig csak néhány órára látogattam el valamikor Angliában, Svájcban vagy Erzhausenben. De ezek az útok, amelyeket Isten vezetheti az embert. És amit ma még nem látunk, azt holnap talán meglátjuk. És éppen ezért örüljetek velem együtt, talán beteljesedik az, amit Pál apostol annak idején megír, vagy Lukács Pálról. Azt hiszem, Lukács írt az apostolok cselekedeteit. A 26. fejezet, 22. versében ezt írja. Ezért, mivel Isten támogatását vagy pártfogását élvezem mint a mai napig, itt állok és tanúskodom magasak és alacsonyak előtt, ennél fogva nem mondok mást, mint amit a próféták és a Mózes, és Mózes is megjövendültek, és pedig, hogy mindez beteljesedik. Igen, ez a mi törekvésünk, hogy tanúságot tegyünk magasak és alacsonyak előtt. És lehet, hogy le kell ereszkednünk az ő szintjükre, hogy mondhassunk nekik valamit. de kérlek, fogadjatok el engem olyannak, amilyen vagyok. És amikor már nem leszek itt ezen a földön, akkor elgondolkodhattok azon, hogy mi történt. De hadd hagyjuk ezt ennyiben. Akkor már ti sem lesztek itt többé. Rendben, Schmidt testvér, akkor együtt megyünk az Úrhoz. De én tényleg kérlek benneteket arra, vannak legalább, ti megérthetnétek engem. Tőletek el megértést vártam. Nem szeretném, ha félreértések keletkeznének valamiért, ami nem éri meg. Különben egy szép napon nem fogom jól érezni magam, és nem tudom, mi történik majd akkor. Kérlek, gondoskodjatok arról, hogy továbbra is jól érezzem magam itt ezen a helyen, és hogy mindannyian jól érezzük magunkat az Úr jelenlétében. Kérlek, álljuk útját annak, hogy semmi olyan nem erüljön fel bennünk, ami bármilyen módon ártalmas lehetne. Talán én vagyok a legkisebb ezek közül, a tagok közül, akikről Pál azt írta, hogy a legkisebbek közül a legnagyobb becsülésben fognak részesülni. Mit tudok én arról, hogy Isten hogyan osztja el a dolgokat? Ezt én nem tudom, és efelől nem is döntök. Minden esetre köszönetet mondok az Úrnak minden nyitott ajtóért, minden lehetőségért, és azért is, hogy megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy az ő ígéjét előterjesszük. És mondom nektek, ha Isten még megsegít minket, akkor az lesz a feladatunk, hogy valóban elterjesszük az ő tanács határozatát. Sőt, éppen az előbb kaptam egy telefonfelhívást egy lelkipásztor feleségétől. Ott annak idején a Kárhófban, vagy a Kárhófon megkereszteltünk, és ennyi év óta nem hallottam semmit felőle. És hirtelen vádolja a lelkiismerete, és ma elmegy a postára, hogy megnézze, hol vagyunk még. És felhívott minket, azt mondja, Frank úr, mondta nekem, és mondja tovább, hogy nem fogja elhinni, hogy milyen áldással ajándékozott meg minket annak idején az Isten zsinata című kiadás. És megkérdezte, hogy van-e még 10 példányom belőle. Majd azt mondtam, az idő előre haladott, majd írunk még, és elküldjük neki. És mondott néhány más dolgot is, de tényleg a szívemen viselem, hogy kifejtsem, mit tartogat Isten az emberiség számára az Úr eljövetele előtt még, ha Isten megadja a kegyelmet hozzá. És ő segítsen meg ebben. És még egyszer kérlek benneteket, fogadjatok el úgy, ahogy vagyok, minden aprósággal együtt. Ha ne talán helytelen lett volna, Isten majd helyre hozza. Ha pedig helyes volt, nem fogja helyteleníteni. Nem is kellene ilyen dolgokon rágódnunk. Remélem, hogy nem kell majd egy ilyen napon még egy magyarázatot adnom. Fogadjunk el mindent, én sem teszek fel kérdéseket senkinek. Vannak emberek, akik szerint a gyerekeiknek egyetemre kellene járniuk, megint mások úgy gondolják, hogy a gyerekeiknek nem kellene tovább tanulniuk. Hadd hagyjuk meg mindenkinek a saját meggyőződését. Mindenki a saját meggyőződésében, mert a meggyőződésében igaza van. És azoknak is igazuk van, akik nem tanulnak, és azoknak is, akik tanulnak. Mindkettőnek igaza van. Joguk van a véleményüket érvényesíteni, és a meggyőződésük szerint élni. Abban a pillanatban, hogy létrehozunk egy keretet, és aztán mindenkit bele akarunk illeszteni ebbe a keretbe, ezt nem fogjuk tudni megtenni jövő decemberig sem. Utána mi magunk sem fogunk beilleszkedni abba a keretbe, amit magunk csináltunk. El a keretekkel, el a vaskalapossággal. Mindenki éljen a saját meggyőződése szerint az ő Istenének, és legyen meggyőződve a saját véleményéről. Ennek így kell maradni az Úr eljöveteléig. Nincs más választásunk, különben megnehezítjük egymás életét, és egymás lábai közé dobáljuk a botokat. És ezt egyszerűen nem lehet megengedni. Egyszer azt mondtam egy testvérnek, még ha megpróbálnák is hibát találni, vagy kritizálni bármelyik testvérben, nem találnék semmit. Nem találok egyszerűen semmit. Mindenki döntése annyira tökéletes és jó és helyes, hogy nincs mit kritizálnom rajta. Mindannyiunknak ilyen hozzáállással kellene rendelkeznünk, és én ezt így is értem. A döntés, amit mindenki meghoz, az jó, az ő számára. A másik ember döntése lehet, hogy teljesen más. És ezért szeretnénk, hogy mindenki álljon és járjon a maga módján. Amikor a legutóbb városházán jártam, láttam ott egy brosurát, a 87-es népszámlálással. Remélem, hogy egyszer majd megkapjuk a teljes ívet. Te azt szerettem volna előre mondani, hogy majd egyszer röviden foglalkozunk vele, de ami a vallási részt illeti, itt a negyedik pontnál azt írja. Jogi hovatartozás egy vallási közösséghez. Aztán fel vannak itt sorolva, mint Római Katolikus Egyház, Evangélikus Egyház, Evangélikus Szabad Egyház, Zsidó vallási közösség, Iszlám vallási közösség, egyéb vallási közösségek, és végüleg jogilag nem tartozik semmilyen vallási közösséghez. És mi mindannyian bejelöljük ezt a négyzetet, és ezzel el lett intézve. Hiszen nem tartozunk jogilag sehova, nincs jogunk a földön, nem is törekszünk rá, és nincs is rá szükségünk. Mindannyian bejelöljük a lista alján a jogilag semmilyen vallási közösséghez nem tartozom pontot. Kész. És ezzel el van intézve. Talán adjunk egy rövid támpontot. Ez nagyon-nagyon széles körű. Nem tudom, mit fognak vele kezdeni az emberek. Minden esetre ezzel nem kell túl sokat foglalkoznunk. Ami jönni fog, az amúgy is jönni fog. És a szabályozás, az szabályozás. A törvény, az törvény. Igen, csak azért akartam ezt elmondani, mert magammal hoztam a városházáról. Hol álltunk meg a legutóbbi bibliaóránkon? Valószínűleg a 2 Tesalónika 1-nél. Lehetséges lenne? Valószínűleg végigmentünk a 2 Tesalónika 1. fejezetén. Vagy van valakinek egy kérdése? Vannak bibliai kérdések? Senki. Igen, csak a másik prófétai ígében, amit ma olvastam az angol bibliában, a Hóseásban, hogy törvénytelen gyermekek nemzedékét nemzették. Ez mindig is így volt. Isten elkülönítette az ő népét, és nem akarta, hogy az izraeliták másokkal is keveredjenek. Ez volt Isten parancsa. Istennek a döntése volt ez. És ezért volt olyan szigorú. Például, amikor az izraeliták visszatértek a babiloni fogságból, átvizsgálták az összes okiratokat, mind. És pontosan meghatározták, megállapították, hogy ki tartozik közzéjük, és ki nem. Tehát kellett lennie egy családi nyilvántartásnak, egy születési anyakönyvi kivonatnak. Volt még valami más is. Az embereket elkülönítették. Nem vehettek részt a fő ünnepeken. Igen, mert nem tudták bizonyítani a leszármazásukat. De ez egyértelmű az új szövetségben. Rendben. János már az evangéliumában, az első, János evangélium első fejezetében elmondta, hogy aki Istenből születik, az nem ember akaratából, nem is emberi vérből, hanem Istenből születik. Az új szövetségben is csak egyetlen isteni vonal van, amelyiknek megvan az elsőszülöttségi joga, minden más hibrid, kereszteződés, és egyáltalán nincs helye a gyülekezetben. A gyülekezetben csak azok vannak befogadva, akik Istenből születtek. A zsidókhoz írt levélben, 12. fejezetben ez áll a tökéletesek, elsőszülötteknek a gyülekezetéhez járultunk, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy senki sem léphet be tagként a gyülekezetben, ahogy Branham testvér gyakran mondta, hanem bele kell születnie, hogy megkapja az elsőszülöttségi jogot, hogy törvényesen Isten gyermeke lehessen. Ezzel kapcsolatosan olvastam egy csodálatos ígét ma a Galatákhoz írt levélben. A Galata levélben, a Galata 4. fejezetében, pillanat, a Galata 4. fejezete, a 4. versétől ez áll írva. Amikor pedig elérkezett az idő beteljesedése, elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született, és a törvénynek alávetette magát, alá lett vetve, azért, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak, hogy fiak fogadjon bennünket, megkapjuk a fiúságba való átültetést. Pálit kifejti Isten egész titokzatosságát az emberiséggel. Isten megteremtette Ádámot az ő fiaként, és az ilyen fiakat akart magának. Fiakat, akik örökké élnek, fiakat, akik örökké fiatalok maradnak, fiakat, fiakat és leányokat. És ez, hadd fogalmazzak így valahogy a saját szavaimmal, valahogy rosszul sikerült. És akkor Isten megtalálta módját annak, hogy visszahelyezzen bennünket a fiúsági állapotunkba azáltal, hogy kinyilatkoztatta önmagát a fiúban. De szeretném, ha ezt úgy tudnám elmagyarázni, előterjeszteni, hogy az egész világ megértse, felfogja, miért nyilatkoztatta ki magát Isten a fiúban. Hiszen ez a lényeg, ez erre megy. Itt az első Ádám, ott a második, és Istennek az a célja, hogy az ő eredeti értelmét és célját az emberiséggel örökkévaló beteljesedésbe vigye. És ezt el is fogja érni. Abban a pillanatban, amikor az Úr visszajön és magához veszi az öveit, és azok átalakulnak, ez az értelem és cél ismét beteljesedett, és az eredeti állapot helyre lett állítva. Nyoma sem lesz a bűnnek, a betegségnek, a halálnak, semminek, hanem minden olyan lesz, mint a bűnbeesés előtt volt, azaz állapot lesz az örökké valóságig. Így Isten be fogja fejezni az ő művét. A mi feladatunk az lesz, hogy az emberiség számára ismét nagyon világossá tegyük Isten nekem e tervét. És remélem, hogy az egész világ meg fogja hallani. Ti talán mindig azt gondoljátok, hogy igen, lehet, hogy az ember túl messzire dobja a halászhorgot, vagy lehet, hogy van egy nagyobb embere. De én azt kérdezem tőletek, mi lett bejelentve Jézus Krisztus születésekor? Az öröm, amely minden emberhez eljut. Nem azt mondta az Úr, hogy a föld végső határáig? Nos, mihez tartsuk hát magunkat? Azt kérdezem tőletek, örüljünk-e annak, hogy ilyen kevesen lesznek hívők, vagy örüljünk, ha még többen lesznek hívők? Minek kellene jobban örülnünk? Majd csak abban a pillanatban, amikor valóban megragad bennünket, és érezzük, mit jelent, amikor az emberek elvesznek körülöttünk, és hordozzuk magunkban ezt az égő, megváltói szeretetet, csak akkor leszünk képesek másokat megmenteni, mint egy üszögöt a tűzből. De ez a kérdés már nem aktuális most. Igen, azt hiszem, hogy ez már megválaszolásra került. Van még valakinek egy kérdése? Vagy térjünk vissza akkor a Tesalonikabeliekhez írottakhoz? Ha jól emlékszem, akkor a 2 Tesalonika 2 fejezetén kellene végig mennünk. Ez egy olyan bibliai szakasz, amit már sokszor átvettünk. Branham testvér beszélt róla, én is írtam róla. Az első versben az áll írva, ami pedig az mi Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelét és a vele való egyesülésünket illeti, egy kéréssel fordulunk hozzátok, szeretett testvérek. Itt tehát ismét az Úr eljöveteléről van szó, ami Urunk Jézus Krisztusunk megérkezéséről és a vele való egyesülésünkről. És ez a kérés így hangzik. Ne hagyjátok magatokat könnyen a nyugodt megfontolásból izgalomba hozni, és semmi meg ne ijesszen benneteket. Sem egy a szellem által adott kinyilatkoztatás, sem egy állítólag tőlünk származó kijelentés vagy levél által, mintha az Úr napja már is itt lenne. Már megérkezett volna. Látjuk tehát, hogy Pál apostol az Úr eljövetelét is összefüggésbe hozza az Úr napjával. Hogy mi az Úr napja, azt már szemügyre vettük. Az Úr napja úgy fog égni, mint egy kemence. És mielőtt eljön az az Úr napja, Isten el akarta küldeni Ijést, a prófétát, hogy mindent újra rendbe hozzon, állítson. Úgyhogy senki és semmi által nem hagyjuk magunkat izgalomba hozni, mintha az Úr napja már is itt lenne. Ellenben kutatjuk a Szentírást, hogy megtudjuk, minek kell bekövetkeznie, mielőtt az Úr napja felvirad az emberiségre. és ha ezt kinyomoztuk, és megtudjuk, mit ígért Isten meg, akkor csak a beteljesedést kell megfigyelnünk, szemmel tartanunk, hogy tudjuk, hogy az idő közel került, a beteljesedés ideje. Tehát senki ne ijedjen meg, ha valaki azt mondja, a szellem kinyilatkoztatta így vagy úgy, hogy az Úr napja már is itt van, nyugodtan mondhatjátok lassan a testtel. Itt meg van írva, hogy előbb is prófétának kell megjelennie, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, nem de. Először minden vissza kell legyen állítva a megfelelő állapotába. Ezt akarta Pál apostol mondani, hogy az Úr szavához kell tartanunk magunkat, és nem szabad elfogjon a nyugtalanság, mert valaki mond valamit. A harmadik versben aztán elmondja ő maga, hogy mi lett számára nagyszerű a szellem kinyilatkoztatása által. Ne hagyjátok tehát magatokat senkitől és semmiféle módon megtéveszteni, mert először is létre kell jönnie a hitehagyásnak, és meg kell jelennie a törvénytelenség emberének, a kárhozat fiának. Ezt is részletesen elmagyaráztuk. Előterjesztettük a Bibliában, csak egyetlen egy személy volt, aki a kárhozat fiának lett nevezve, és ez Júdás volt. És ő azért született és jött a világra, hogy a kárhozat fia legyen, ahogy Jézus Krisztus is azért született és jött a világra, hogy Isten fia legyen, és hogy megváltson minket a kárhozattól. Mindez Isten elhatározása, amely már a Zsoltár szavaiban meg lett írva, az ő lakhelye elnéptelenedik, és a gyámságát más veszi át. Ez volt a Szentírás beteljesedése, és most is a Szentírás beteljesedését tartjuk szem előtt. A negyedik verstől folytatódik. Az ellenszegülő, aki fölébe emeli magát, felmagasztalja magát minden fölé, ami Istennek vagy imádatra méltónak neveztetik, úgy, hogy még az Isten templomába is beül, és úgy tesz, mintha ő maga lenne az Isten. Erről a témáról sokan sokat írtak, és prédikáltak is. De hála Istennek, hogy ez nagyon világossá lett téve számunkra a szellem által. Igen, inkább azt szeretném mondani, az igazságnak megfelelően kell mondani, hogy a Branham testvér szolgálata által. Egész egyértelmű. Voltak bizonyos dolgok, amelyek talán kezdetlegesen láttunk, vagy talán már fel is ismertünk, vagy tudtunk, de a teljes világosság, a tisztánlátás az összefüggésekről mégis Branham testvér prédikációin keresztül jutott el hozzánk, és ezért szívünk mélyéből hálásak vagyunk Istennek. Az ötödik versben ez áll írva, nem emlékeztek-e arra, hogy ezt többször is elmondtam nektek, amíg veletek voltam? És itt jön. Ami pedig a jelen valót, a pillanatot illeti, úgy mégis tudjátok, hogy mi tartja még vissza, hogy a számára kijelölt időben kinyilatkoztathassa magát. Testvérek, hiszen egy Biblia tanulmányozásunk van. Mit mondott Branham testvér? Ki vagy mi az, ami visszatartja az Antikrisztus, vagy a bűn emberének, vagy a törvénytelenség fiának, vagy a pusztulásnak a közvetlen megjelenését? Mi ennek a jelentősége? Mondjátok, van egy Biblia óránk, nem de? Mi ennek a jelentősége? A Szent Szellem a mennyasszonyban. Ezt mondta Branham testvér világosan és egyértelműen, a Szent Szellem a mennyasszonyban, Isten ereje, amely még létezik fennállóan, amely még mindig megtalálható, mint a föld sója, hogy ne essen minden a romlásnak áldozatul. Isten szelleme a mennyasszonyban még visszatartja az Antikrisztus fellépését. Csak akkor, amikor a mennyasszony felvétetik, lesz letaszítva a sátán, és megtestesül az Antikrisztusban. És akkor vadállattá válik, és nem lehet többé meg sem szelídíteni. De ez egyértelműen a Szent Szellem a mennyasszonyban. Amíg a Szent Szellem a mennyasszonyban van, itt ezen a földön, addig az Antikrisztus nem tudja magát teljesen kinyilatkoztatni, nem tud nyíltan megmutatkozni, előlépni. Ez nem lehetséges. Amíg a mennyasszony itt van a földön, addig Krisztus jelen van a mennyasszonyban a szellem által, és még mindig visszatartja a dolgot. Csak akkor fog nyíltan előjönni, előlépni. De figyeljétek meg, mit mond a 7. vers. Természetesen a törvénytelenség hatalma már titokban mégis hatékony. Nos, ezt is tudjuk most. Titokban, minden politikai csatornán keresztül, a függöny mögött már régóta hatékony ez a hatalom. Talán még a népszámlálás mögött is hatékonyan. Nagyon szépen megírják ők, hogy egyáltalán nem írnak be neveket és címeket, de megvan a kódszámunk, hogy pontosan tudják, hol lakik így és így. Nevezető emberek, nem, de pontosan jól tudják ők, nem. Ezt amúgy is tudják, és ezért nem kell aggódnunk nekünk emiatt. Természetesen a törvénytelenség hatalma már titokban hatékony, csak előbb el kell távolítani az útból azt, aki még visszatartja őt. Ez volt a 7. vers még egyszer. Ami még visszatartja őt eddig, azt el kell távolítani az útból. Azt már mondtuk, hogy Isten szelleme ezután felveszi a gyülekezetet, vagy felveszi akkor a gyülekezetet, a mennyasszonyt. Meg van írva, ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, az életre fogja kelteni a mi halandó testünket. És így fogunk átalakulni és felemelkedni a szellem ereje által. Most következik a 8. vers. Majd csak akkor, vagy ekkor fog nyíltan előállni a törvénytelen, akit az Úr Jézus azonban elsöpör az ő szájának lehelete által, és elpusztít az ő eljövetelének pillanatában. Az ő megjelenésének pillanatában. Igen, de mikor is lesz ez? Mikor fog ez megtörténni tehát? Mikor lesz a törvénytelen elpusztítva és elsöpörve? Megsemmisítve? Milyen eljövetel által? Nem az elragadtatáskor. Egyáltalán nem. Hiszen az elragadtatáskor még csak le sem fog jönni erre a földre, ami úrunk. Az elragadtatáskor a levegő égben találkozunk vele, és beleszünk véve a menyegzői vacsorára. De elolvashatjátok a Jelenések 19-ben, amikor aztán visszajön akkor, hogy megvívja az utolsó csatát a fehér lovon, és a derekán írva áll a neve Isten ígéje, és a ruhája vérbe lett mártva. Igen, akkor megkövetkezik az elszámolás, akkor megöli az istentelent, a bűnnek ezt az emberét, az ő szájának leheletével. Azt hiszem, e felül is írtam. Ez az Ézsaiás 11. fejezete, ezt senki sem hagyhatja ki. Ézsaiás 11. fejezetének kellene lennie. Az 5. vers, és akkor rögtön a 6. verset is elolvassuk, hogy lássuk a kontextust. Ézsaiás 11. fejezetének az 5. verse, hadd olvassam fel a 4. vers 4. felét. A 4. vers felét. Az ő szájának veszélyével lesújt a földre, és ajkának leheletével megöli az istentelent. Egyes számban megöli az istentelent. Az igazságosság lesz az ő csípőjének öve, és a hűség az ő ágyékának öve. Akkor a farkas vendégeskedik a báránynál, és a párduc lefekszik a kecskegida mellé. Most pedig észreveszitek, hogy ez az átmenet az 1000 éves királysághoz. Már a bevezetés az 1000 éves királysághoz. Minden tökéletesen és csodálatosan illeszkedik egymáshoz. Akkor itt tovább folytatódik. Akinek megjelenése, fellépése a 9. vers, őt, akinek megjelenése vagy fellépése a sátán törvénységeként nyilvánul meg mindenfajta hatalom tett. El, jelek és hamisság csodája által. Nem tehetünk más, mint ha hídat építünk ebből a szövegszakaszból a Jelenések könyve 16. fejezetéhez, ahol ez a 3 tisztátalan szellem megjelenik és csodákat tesz, és összegyűjtik a föld királyait, Jelenések 16, a 13. vers. Ez pont egy időben esik. Jelenések 16, 13. vers. És láttam három tisztátalan szellemet, mint a békákat előjönni a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából. Mert ezek az ördögök szellemei, akik csodákat visznek véghez, ezek elindulnak az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napján való harcra. Látjátok, itt már a végső csatáról van szó. És ezek a tisztátalan szellemek ördögi szellemek, de csodatevő jeleket is tesznek, de a hazugság csodáit és jeleit, a hazugságét, igenis, nem az igazságét. Ezzel is foglalkoztunk már. Ez a bűn embere képes lesz arra, amire senki más nem képes, de erre rendeltetett, és ezt a feladatot teljesítenie kell. Ez nem is lehet másképp. Hadd olvassam fel újra 9. verset. Őt, akinek megjelenése vagy fellépése a sátán tevékenységeként nyilvánul meg mindenfajta hatalom tett jelek és a hamisság csodái által. És az igazságtalanság mindenféle megtévesztése által. Azok számára, akik elvesznek, azért, mert nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet, hogy elnyerjék azáltal a szabadulásukat. Az 1. Tesalonika 5-ben meg van írva, hogy nem haragra, hanem üdvösségre lettünk elrendelve. És itt azt olvassuk, hogy vannak emberek, akik hinni fognak a hazugságnak, mert nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet. Akik nem hisznek az igazságnak, akik nem hisznek és nem fogadják el az igazság iránti szeretetet, nem teszik magukévá, azoknak nem marad más hátra, csak a hazugság és az igazságtalanság megtévesztése. Aki nem fogadja be az ige szellem általi kinyilatkoztatását, az minden értelmezésnek bedől, amit bármelyik szellem ad. Mindig fennáll egy világos különbségtétel, egy elkülönítés a között, amit Isten tesz. Gyakran hallottuk Branham testvértől, hogy Isten mindent kinyilatkoztatásra alapozott. Honnan tudta Ábel, hogy milyen áldozat lesz kedves Istennek? Mert ki lett nyilatkoztatva neki, és ebben az Isten kinyilatkoztatásban volt lehorgonyozva a hite. És ma lefordítottam Branham testvérek egyik prédikációját, és nem tudom, hogy lefordítja valaki más a prédikáció más részét, természetesen nem az egészet. Mennyi oldala is van összesen? 54 oldal. De egy hosszú prédikáció óriási tartalommal. Nem tudom pontosan, mikor jelenik meg az idén. Valószínűleg még 2 vagy 3 van, ami előtte van. De egy tartalmas prédikáció. Olyan gondolatok vannak benne, amelyeket én még soha nem láttam vagy hallottam. Például bizonyítékot ad arra, hogy az Ószövetségben a proféták miért jártak jó bőrben. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvashatunk rólunk, vannak barlangok, amelyekbe birkabőrbe öltöztettek, és így tovább, és hídat épített a pásztorok és a juhok, valamint a proféták között. Szóval csak igazán-igazán csodálatos, egyszerűen csodálatos, de nem akarok elébe menni a dolgoknak, mert a prédikációnak a címe várjunk csak az egyfajta karácsonyi prédikáció, ugye. De az ajándékozás benne teljesen elképesztő, a prédikáció teljesen erőteljes, minden komolysággal egy ajándék. Ritkán örültem ennyire egy prédikációnak, mert ennyi új gondolatot tartalmaz. Biztosan hallottam már, de amint mondtam, ez egyszerűen nagyon-nagyon erőteljes. Ami Urunkról is, ahogy előterjeszti az egészet, hogy miért kellett egy istálóban bárányként megszületnie, és hogy miért a pásztoroknak lett kinyilaszkodva, és miért nem a többieknek, és ebben persze kifogásolja, vagy panaszt emel az összes teológiai doktorok ellen. de most még egyszer mondom, mert most jövök rá a prédikációban, vádat emel ellenük, és újra keresztre feszíti őket. De nem ez a van kihatással rám. Nekem nem ez nem, semmi közöm. Én nem tanultam teológiát, és nem is fogom az örökké valóságok tanulmányozni. Egyáltalán semmi közöm hozzá. Én előterjesztem Isten tanács határozatát mindenütt, ahol csak lehetőségem adódik rá. És ha a legmagasabb szinten van felajánlva nekem, akkor a legmagasabb szinten fogom kifejteni. Igen, ez kétségtelen, de ültem, és nem is fogok Gamáliel lábaihoz ülni. De ezt még egyszer elmondom, és a prédikációban is többször hallani vagy olvasni fogjátok, mert ez, de ez úgy van, mint az esőköppennyel, ez így meg, menj nálam, így megy le. Itt folytatódik tovább a 11. versben, és éppen ezokból erős téveszmét küld nekik Isten, hogy higgyenek a hazugságnak. Képzeljétek csak el, hogy amikor Isten igazságot küld, és az emberek nem fogadják el, akkor elküldi nekik a tévedést, hogy azt el kell fogadják. És akkor megerősödve érzik magukat, ugye, és azt hiszik, hogy ez így rendben is lenne. Ha ez ilyen hatással van rájuk, még áldottak is érezhetik magukat. Ez tév eszme. Azért kell elhinnünk az erős megtévesztést, mert nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet, hogy meg legyenek mentve. Adjunk hálát Istennek, hogy az igazság iránti szeretetet belénk helyezte. Ez Istennek egy ajándéka, ezen keresztül van kapcsolatunk Istennel a szellem által. 12. versben ez áll, mert mindazok essenek áldozatul az ítéletnek, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek. Tudjátok, ezt valószínűleg már említettem a legutóbbi körlevével. Az Úr azt mondja magáról, hogy én arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Majd azt mondja, hogy az én szavam az igazság, és azt is mondja, az én juhaim hallják az én hangomat, és azt mondja, ti nem hallgattok engem, mert nem vagytok az igazságból valók. Ezt az írástudóknak mondta. De mindazok, akik az igazságból valók, örömmel hallgatják az igazságot. A szívükben van egy összeköttetés ahhoz, amit Isten az ő szaván keresztül mond, és a szellem által kinyilatkoztat. Mert mindenki essen áldozatul az ítéletnek, aki nem hitt az igazságnak. Akkor a nagy részük, ugye, részt vesz benne. Nem tudjuk megváltoztatni, de szeretnénk, amennyire rajtunk múlik, az igazságot a gyertyatartóra állítani. Semmi sem szebb, mint az isteni igazságokat a gyertyatartóra állítani. Ellenszolgáltatás nélkül, veszteség nélkül, mit gondoltok, hogy mi történt velem? Tétovázás nélkül, belső ellenállás és korlátozás nélkül, jogosan előterjesztettem azt, amit helyesnek látok, ami a meggyőződésem, és bizonyítékokkal alátámasztottam a Bibliából. Hiszen nem kell nekünk meghátrálnunk, ellenkezőleg mások lesznek kénytelenek korrigálni magukat. Remélem, hogy Isten segít nekünk ebben. Meg is tettük, és elmondom, hogy miért. Különösen az istenséget illeti. Jézus Krisztus istenségével kapcsolatosan a teológusok abszolút gyötrődnek. Minden mást kategorizálni tudnak valahogy, helyes vagy helytelen, nem számít, de ha megpróbálják, a feje tetejére állítják az istenséget. Mert nincs hozzáférésük az isteni kinyilatkoztatásához, nincs hozzáférésük. És mit szólnátok hozzá, ha Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy eme leghatalmasabb kinyilatkoztatást ne tartsuk meg magunknak, hanem tegyük hozzáférhetővé az emberiség számára. És ha akkor tetszene az Úrnak, hogy megmozdítsa a szívüket, megnyissa az értelmüket, és elvezesse őket az igazság felismerésére. Mert nekünk is meg kell mondanunk, hogy mi az igazság. Akkor csak egy van, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az emberi formában kinyilatkoztatott igazság, a kinyilatkoztatott élet. Ő mindenben minden. Mit mondanátok, mit testvér? Igen, ez a legtöbb ember számára tanúságtétel lesz, és megmondom nektek azt is, hogy miért, mert éppen ennél tartunk. Ott van az a szakasz a római levélben, talán a Róma 11-ben, ahol a zsidók utánzásra lesznek késztetve. Először is kell az isteni világosság megismerése. És Istennek ki kell tudnia nyilatkoztatnia magát, ha egy nem nép által legyenek féltékenységre ingerelve, mint az Isten népe, egy nem nép által legyenek féltékenységre ingerelve. Hóseás próféta azt mondja, ti, akik nem vagytok az én népem, az élő Isten fiainak fogtok neveztetni. Most Izraelt, az Isten népét egy nem népnek kellene féltékenységre ingerelnie. Igen, de még nem ma. Ma azt mondják a zsidók, nektek megvan a ti filozófiátok és a teológiátok, nekünk pedig a miénk. Nektek nincs több, és nekünk nincs kevesebb. De el kell jönnie annak a napnak, amikor az Úr megerősíti, hogy ő az igaz Isten. Így volt ez a Kármel-hegyén is. Ott nem volt egy ide-oda húzogatás, hanem egyszerűen csak az, hogy az Úr az Isten, akkor szolgáljatok őt fel. És végül is erről lesz szó. A Jézus Krisztus istenségét kell majd a reflektorfénybe állítani, és akkor a zsidók is felnyitják majd a szemüket, amikor eljön az ő idejük, és fel fognak tekinteni arra, akit átszögeztek, és sírni és jajgatni fognak, és nagy szenvedést fognak elviselni. De Isten akkor fel fogja nyitni a szemüket, segítségükre fog jönni. Azt hiszem, ennyi az, amit mára befogadhatunk. Legyen, hogy Isten megáldja a hozzánk intézett ígéjét rajtunk, és legyen mindannyiunkkal. Amen.